a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Szalai Piroska bér- és munkaerőpiaci szakértő. Most hát a titulusából az első részt használjuk, mármint a második részben, ez pedig a bérügyekkel foglalkozó szakértői pozícióját nézzük, egészen pontosan rátekintünk a magyarországi bérdinamikára. Mit lehetett mondani az év elején, hogy milyen lesz a magyar bérdinamika, mivel lehet kalkulálni, és hát mondjuk az első fél év a koronavírus okozta gazdasági sokk ezt mennyire vette vissza?
Igazából a bért, a bérstatisztikákat, azokat úgy szoktuk nézni, hogy a teljes munkaidős állományra szoktuk vizsgálni. Tehát ebbe a bérstatisztikába nem szerepelnek azok, akik a foglalkoztatás területéből kiestek értelemszerűen. A bérstatisztikáink még most is a koronavírus járvány alatt is folyamatosan, jelentősen és dinamikusan nőttek. A magyar átlagbérek, bruttóbér, nettóbér is, az átlagbéreknek a reál értéke is emelkedik még mindig. Pedig most már harmadik, negyedik esztendő, amikor volt olyan év, amikor 6-7%-kal is emelkedett a reálérték, tehát 10% fölötti volt a bruttó és a nettóbér növekedés éves szinten, de még most is bőven 4% fölötti a reálérték növekedése a béreknek. Alapvetően átlagkereset, az első 4 havi átlagkereseti adatokat ismerjük. Az első 4 hónapban összesen 388 ezer forint volt a bruttó átlagkereset. Áprilisban, márciusban és áprilisban meghaladtuk tehát csak ebben az egyedüli hónapban, ugye ezelőbb a 4 hónapi átlagot mondtam. Ebben két egyén hónapban egyedül 400 ezer forint fölé került a bruttó átlagkereset. Ebben az átlagkereseti kategóriában benne vannak a közfoglalkoztatottak is. A közfoglalkoztatottak nélkül, ha vizsgáljuk a bruttó átlagkeresetet, akkor 410 ezer forint fölött volt az utóbbi két hónapban. És hogyha éves előrevetítést kell néznünk, akkor minden évben a keresetek dinamikája úgy alakul, hogy január-februárban a kötelező emeléseket megteszi a versenyszféra, és mire a versenyszférának is, meg akár az önkormányzatoknak is van éves költségvetése, addigra már márciusnál tartunk. Amikor az éves költségvetés, az éves tervek megszületnek, és kezdi látni az aktuális szervezet, hogy fog alakulni az éve, akkor emeli azokat a béreket, amik mondjuk nem a minimálbérhez kötöttek. Tehát ezért volt az, hogy 400 ezer forint alatt volt a január-februárunk, és 400 fölé került márciustól a bruttóbér, átlagos bruttóbér. Ahogy ezek a hónapok sorolódnak tovább, május, június, ezek nem fognak csökkenni, ezek a bruttó béradatok. Ahogy egyre több hónapnak az átlagát nézzük, egyre inkább a 400 ezres átlagot éves szinten is az eltelt időszakra kimondhatjuk. Utána lesz majd szokott lenni két olyan hónapunk, ahol meg a bérek a különféle jutalmakkal, meg túlórákkal, meg minden egyébbel nagyon-nagyon megugranak, ez a november-december szokott lenni, és így a november-december kikompenzálja a január-februárt, és én ezért merem mondani, hogy szinte biztos, hogy 400 ezer forint fölé kerül éves szinten a bruttó átlagból.
Hosszú időn keresztül kétszámegyű volt a magyarországi bérdinamika, ezen a téren egyébként
de most
folytatólagosak vagyunk?
A 10%-tól nem nagyon jelentősen maradunk el, tehát most is ilyen 8% környékéről beszélünk, alapvetően 8 fölötti 9%-okról. A bérdinamika az előbb említett ismérvek alapján, ha nem is éri el a 10-et, de nagyon közel lesz a 10-hez egész éves
szinten. Szóval akkor a közkedvelt nóta nem úgy fog szólni, hogy havi 200 fixel az ember könnyen viccel, hanem havi 400 fixel. Bizonyára, a tréfát félretével bizonyára látja azokat a elemzéseket, vagy szakértői kommenteket, hogy Rendben, hogy emelkednek a magyarországi átlagfizetések, de hát a fasor végén se vagyunk, vagy kullogunk legalábbis. Más kelet-közép-európai országokhoz képest szokás még azt is felhozni példaként, tehát ilyen kvázi figyelmeztető példaként, hogy már a románok is jobban élnek. Erre mit szól?
Azért azt érdemes látni, hogy az Európai Uniónak ez a része. Tehát Lengyelország, Magyarország, de akár most már ugye tényleg igaz, hogy Románia is sokkal dinamikusabban növeli a béreket, mint az összes többi. Mind a mediterránok, mind az északiak, mind a nyugat-európai országoknál jobbak vagyunk most ezen a fertályon.
De hát azért van hová felzárkózni.
Pontosan, lehet is, igen. Tehát mindenféleképpen fontos is. Ez azt jelenti, hogy zárul az olló a legszegényebb és a leggazdagabb országok között. Luxemburg és Bulgária között is zárul az olló. Mi igazából tényleg a 27-es ország sorrend végén vagyunk még továbbra is, de azért azt érdemes látni, hogy nem biztos, hogy az euróra vetített vagy átváltott számokkal kell számolnunk, hanem inkább a vásárló értékével, illetve a dinamikával. Dinamikában a legjobbak egyike vagyunk. Hol Lengyelország, hol Magyarország tudja éves szinten produkálni a legnagyobb bérnövekedést. Szent igaz, hogy több ilyen év is kell, mind a lengyeleknek, mind nekünk, mind a románoknak ilyen növekedési év, de a vásárlóértéken számított vagy összemért adatainkba azért nem mi vagyunk a legvége, tehát nem a legutolján kullogunk semmiféleképpen, hisz viszonylag olcsóbban lehet, olcsóbb nálunk az élet, mint egy csomó másik, akár közép-európai országban is.
Hát a titulusából fakadóan, ugye beszélgettünk itt a munkaerőpiacról az műsor első részében, az a fajta feszes munkaerőpiaci helyzet, mint ami hosszú időn keresztül jellemezte a magyar gazdaságot, hogy mikor térett vissza, és hát ugye ezzel párhuzamosan a bérek emelkedése is nagyjából közreható tényező.
Én azt gondolom, hogy hogyha a második hullámot most itt nem vetítjük igazából előre, akkor a második hullám még biztos, hogy rettentő gyorsan pattan vissza a foglalkoztatás is, és növekszik nagyon gyorsan a foglalkoztatottak létszáma, aránya, minden egyéb, ezáltal a bérek is. Ugyanis most szerencsére a foglalkoztatottak nem fekete foglalkoztatásba kényszerülnek. Ez megint egy csomó kormányzati intézkedés hatására történt így. Most sokkal-sokkal olcsóbb foglalkoztatni az embereket, mármint úgy, hogy a vállalat által a munkavállalóra fordított költségnek sokkal nagyobb részét megkapja a munkavállaló, mint pár évvel korábban. Évről évre csökken az említett szociális hozzájárulási adó, ami most már 15,5%, 28-ról indultunk pár éve, és 2010 előtt meg 30 fölött volt. A személyi jövedelemadóba most már nincs a felső sáv, nem létezik a felső sáv, ezt valamikor még a 2010-es évek legelején töröltük el, a felső sáv az ilyen 30% fölötti adóelvonást jelentett, most a személyi jövedelemadó is 15%-os.
Apropó, mikor tudunk végleg búcsút mondani a fekete és a szürke zónáknak, akár munkaerőpiaci, akár pedig bérezési szempontból, hol tartunk ezen az úton? Bár sterilkép soha nem lesz nyilván.
Én nem tudom elképzelni, hogy teljesen ki tudjuk tisztítani a munkaerőpiacot, talán ilyen sehol nincs, viszont azok a kényszerek, amik korábban a versenyszférában megvoltak, tehát, hogy ha valaki mondjuk egy átlagbért fizetett a munkavállalónak, és az átlagbérre rá akar tenni mondjuk még 100 forintot, akkor 2010 előtt ebből 78-at elvitt az állam. Azért az egy óriási nagy elvonás volt. Tehát itt ezt a plusz 100 forintot az esetek nagy részében inkább valamilyen módon feketén adta oda a munkáltató. Jelen pillanatban bőven 50% alatt van az ilyen átlagbér fölötti átlagbér környékén keresőknél a plusz jövedelem után az elvonás. Érdemes még tovább is csökkenteni, ez teljesen egyértelmű, de nagyon sokat jelent az, hogy egyrészt egyszerűsödtek ezek az adónemek, nem 70 féle van, másrészt jelentősen csökkentek, tehát felére csökkentek ezek az elvonások igazából. Harmadrészt, ha egyszerűbb az összes munkaerőpiaccal kapcsolatos nyilvántartás, meg a munkaerőpiacon történő dolgok kezelése, akkor ez olcsóbbá is teszi egyértelmű a fehér, tehát a nem fekete munkavállalást. A munkaadók egyébként csak akkor remélem, vagy a munkadók nagyon nagy része, azért inkább így mondom, csak akkor folyamodik a fekete foglalkozatáshoz, mert azért az lebukás veszélyével jár, hogyha nagyon-nagyon megéri neki. A kormány megtesz mindent azért, hogy ne érje meg neki a feketén foglalkoztatás.
Más téma, de ide tartozik bizonyára, hallja azokat az ellenzéki úgynevezett szakértői vélekedéseket, miszerint azért alacsony a Magyarországon a munkanélküliségi ráta, mert sokan nincsenek bejelentve, nem mennek el az illetékes hatóságokhoz, a munkahelyi központokba, és hát ugye a rengeteg inaktív is itt van, időzőbetéve mondom, a nyakunkon. Ehhez mit szól?
Azért ezt érdemes tudni, hogy az inaktívak száma 2010-ben a 15-64 éves korcsoportbeli inaktívak, azok közel 3 millióan voltak. Most meg azért bőven-bőven 2 millió alatt, tehát már 1.785.000-en voltak legutóbb az inaktívak összesen. Ez sem kicsi érték, egyértelmű. 15-64 éves korcsoportban ugye inaktív az összes diák, aki nem dolgozik, az összes olyan nyugdíjas, aki ebben az időszakban, tehát 65 év alatti nyugdíjas, a gyesen levő anyukák is inaktívak, akkor, hogyha a gyed mellett nem foglalkoztatottak. Tehát igazából, ha jól megnézzük, hát nem feleződött ugyan meg, de hihetetlenül lecsökkent a létszáma az inaktívaknak. Ez egy nagyon-nagyon jó munkaerőpiaci folyamat, és ezt a folyamatot érdemes fönntartani. Ez ugye azt jelenti, hogy aki tud, aki akar, az 65 éves koráig, most ugye ott tartunk, hogy a nyugdíjkorhatár ennyi, 65 éves koráig bent tud maradni a munkaerőpiacon. Idő előtt nem pottyan ki akaratától függetlenül.
Ugyancsak gyakori kritika, ami szerint a közhasznú munkák szépítik a statisztikát.
A közfoglalkoztatottak létszáma nagyon sokat zuhant. Ilyen 100 000 fő környékén vannak most a közfoglalkoztatottak. A közfoglalkoztatottakat lehet, hogy érdemes egy picit létszámában most növelni a pandémia idején, vagy a pandémia után. Erre a kormány is kereteket tud teremteni. Most már a közfoglalkoztatottak azért annyira kevesen vannak, hogy például budapesti kerületekben már vagy 2-3 éve problémát okoz a parkok, illetve az ilyen közmunkák elvégzése, azért mert nem volt elég közfoglalkoztatott már, mert azok az emberek, akik korábban közfoglalkoztatottak voltak, azok mind át tudtak menni a munkaerőpiacra.
Vannak Magyarországon...
Nem csökkent, vagy nem javítja jelentősen a statisztikákat.
Vannak Magyarországon nagyon hátrányos helyzetű térségek. Mit lehet remélni attól, hogy a kormány különleges gazdasági övezeteket hozott létre, vagy hoz létre, ugye ez már a mostani költségvetési törvényjavaslattal meg is lett szavazva. Lehet azt remélni, hogy oda megy a tőke végre.
Igen, mindenféleképpen... Ugye a magyarországi tőke is általában, ha plusz szolgált, plusz kedvezményeket nem kap, akkor értelemszerűen piaci alapokon oda megy, ahol vagy olcsóbbak az szállítási költségek, vagy több mindenkit talál, tehát olyan munkaerőt talál, akinek a kompetenciái magasabbak. Ezek a térségek, amiről beszéltünk, ezek bonyolultan elérhetők, az úthálózat sem olyan, hogy olyan nagyon egyszerűen lehessen ott bizonyos dolgokat végezni. A szállítás digitalizáláshoz nem kötődő termékeket, a digitalizációban született termékeket, meg magasan képzett munkatársak tudják igazából jól előállítani, és ott azért általában a munkaerőpiaci kompetenciák is sokszor alacsonyabbak az ilyen nagyon apró kicsi falukban. Tehát mindenféleképpen plusz ösztönzők kellenek ahhoz, hogy ezeken a területeken tényleg elinduljon a versenyszféra beli foglalkoztatás, vagy a versenyszféra beli gazdaság. Ehhez hatalmas dolog az, hogy most elindultak ezeknek a területeknek plusz előnyök juttatása.
Nézzük Budapestet tekintettel arra, hogy tematikus csatornában ülünk. Itt egyébként mi most a helyzet, hiszen a koronavírus okozta a gazdasági sokk előtt tulajdonképpen Budapesten a munkanélküliség egy ilyen fura kategória volt tulajdonképpen, vagy gyakorlatilag nem is nem létezett.
Volt, igen. Tehát az egyik legkisebb munkanélküliségű terület volt. Hozzánk talán Győr-Sopron megye, Vas megye, esetleg Veszprém-Fejér megye hasonlított. A munkanélküliséget még most sem tekinthetjük. Tehát igazából 3% alatti még Budapesten is a munkanélküliség. 5%-ig a munkanélküliség az 5% alatti munkanélküliségű területeket úgy szoktuk hívni, hogy teljes foglalkozatottsággal bíró területek. Magyarországnak nagy része a pandémia alatt is teljes foglalkozatottsággal bíró területnek nyilvánítható. Budapesten sokkal magasabb a átlagos iskolai végzettsége a munkaerőpiacon levőknek. Budapest nagyon erősen már korábban és az elmúlt 1-2-3 évben is a európai régiók listáján nagyon előkelő helyen szerepelt a digitalizációban foglalkoztatottak arányát tekintve. Ez azt jelenti, hogy ha most nem a turizmusra gondolok éppenséggel, hanem úgy egészében nézem a város gazdaságát, akkor a pandémia, a home office beli munkavégzés, illetve azok a szolgáltatások, amit digitálisan nem helyhez kötötten és igénybe lehetett venni, azok a szolgáltatások mentek tovább természetesen. Egyébként 2019-es mutatók is most már elérhetők, a munkaerőpiaci mutatók, és a Budapesten, mint eurórégióban foglalkoztatottak között több mint 10% a high-tech szférának a foglalkoztatottja. Nálunk csak Oxford régiójában magasabb ez az arány. Európa második régiója vagyunk a 275 régióból. Ez a terület, aki a high-tech területen dolgozik, vagy akár, hogyha ezt még jobban szétnyitjuk igazából, és aki a digitalizációval valamilyen szinten támogatott területen dolgozik, azoknak fizikai, most nem a betegség oldaláról, meg nem a fertőzöttség oldaláról, azoknak a munkájával kapcsolatosan kisebb volt sokkal a visszaesés, mint a többi területen.
Már csak pár percünk van hátra, egy topikot szeretnék még nyitni. Hosszú időn keresztül gondokat okozott a magyar munkaerőpiacnak, hogy több százezer magyar állampolgár vándorolt ki a Lajtán túra és vállalt munkát Ausztriában, Németországban, Nagy-Britanniában. Mi most a helyzet, mennyire módosította vagy módosíthatja ezt a állapotot a pandémia?
Hát akkor, amikor a határok le voltak zárva, akkor ezek a munkavállalók nem igazán tudtak kimenni, illetve ha kint ragadtak, akkor kint ragadtak értelemszerűen, akkor hazajönni nem nagyon tudtak, de ezek a munkavállalók azért a nyugat-magyar határokon nem, tehát csak ingáztak ki Ausztriába alapvetően. Aki ingázott, az nagyon sokáig nem tudott kijutni valójában. Tehát nekik okozott gondot mindenféleképpen a pandémia, de én azt gondolom, hogy azzal, hogy a bérek jelentősen nőnek, sokkal inkább nőnek, mint Ausztriában, egyre több olyan család van, aki, hát azért egy ilyen ingázás az kényelmetlen mindenféleképpen, akárhonnan nézzük, egyre több olyan család van, aki inkább úgy dönt, hogy keres Magyarországon megélhetést, és magyarországi munkavégzést keres. Ezt még inspirálta ez a pandémiás helyzet.
Szokták mondani, hogy London a második legnagyobb magyar falu. a britek kilépésével változhat egyébként a ottani magyarok munkaerőpiaci pozíciója? Átgondolják, hogy ott maradnak egy nem európai uniós tagállamban? Hiszen azért ugye munkaviszony elismerése, TB és a többi az egy idő után fontos mindenki számára.
Én azt gondolom, hogy akik kint vannak, azok közül már korábban is elég sok mindenki döntött úgy, hogy esetleg hazaköltözik. Írországból is, Nagy-Britanniából is, illetve Nyugat-Európából sok mindenhonnan látjuk a visszavándorlást is. Ez emellett egy másik folyamatot is kell nézni. Mindig volt utánpótlásuk, eddig mindig folyamatosan volt utánpótlásuk, és mentek ki újak. Akik visszavándoroltak a helyet, mentek ki újak. Most a kiutazók vannak már kevesebben, tehát a kiköltözők vannak jóval kevesebben, ezáltal...
Tehát megfordult a trend magyarán?
Igen, igen. Ezáltal csökken a külföldön dolgozók statisztikája.
Ez a trend mikor fordult meg? Lehet évszámot vonni?
A pandémia előtt megfordult igazából, tehát a 19-es év második felében már láthattuk ezt. Ez abszolút jól lekövethető a bérnövekedés okán részben. Részben pedig azért, mert a mi munkaerőpiaci fejlődésünk az nem az összeszerelő üzemek létszámának növekedés volt, hanem olyan tudásintenzív területek nyíltak meg, és szívtak föl egyre több munkavállalót, amiért már érdemes itthon maradni, és ahol egyértelmű nem a minimálbérért dolgoznak ezeken a területeken az emberek. Az IT-szektor az mindig is a legjobban fizetett szektorok egyike volt.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége Szalai Piroska bér és munkaerőpiaci szakértő volt a mikrofonnál. Szajdai Csabát hallották, és kérjük önöket arra, hogy hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.